Elég régen, talán 20, de az is lehet, hogy 30 évvel ezelőtt volt Denzel Washingtonnak egy olyan filmje, hogy Szükségállapot. Kicsit, mintha ezt érezné az ember, amikor arról olvasott, hogy a Nemzeti Gárdát hívta be Washingtonba, az Egyesült Államok fővárosába az amerikai elnök. De valóban olyan rosszak a bűnözői statisztikák, mint ahogy az elnök állítja, és egyáltalán katonasággal, területvédelmi katonasággal lehet-e bűnözők ellen küzdeni? Kérdezem Martin Kovács Miklós külgazdasági szakújságírót. Szervusz, jó reggelt!
Jó reggelt, minden jót mindenkinek! Hát valóban, miközben ugye a Putinnal tervezett csúcs találkozóra készül pénteken Donald Trump, ezt az elnöki rendeletet is meghozta, amely proforma jogilag nem szükségállapotra, hanem a bűnözés elleni küzdelemre hivatkozik, és használ egy megfelelő jogi formulát, amely mindezt lehetővé teszi a számára. Nos, Washingtonban a statisztikák szerint átlagosan 30%-kal csökkent az utóbbi időben a bűnő esetek száma, és $1 milliárd megvontak a törvényhozás részéről, amely a republikánus párti többségű, a washingtoni rendőrség finanszírozási keretéből. Tehát ilyen szempontból a tények nem látszanak igazolni a számok alapján ezt a helyzetet. Az viszont kétségtelen, hogy ugye a földrajzi alapon négy részre osztott szövetségi fővárosban valóban vannak olyan részek, amelyek azért elég szépen jeleskednek bűnözés szempontjából, és hát ez évtizedek óta így van. Ezzel együtt úgy lehet értékelni nagyon sok szempontból, hogy Donald Trump végül is folytatja annak az imázsnak az építését, amelynek a lényege az ő mindenható elnöki hatalmának a fölrajzolása, megteremtése. Ugye ilyen alapon a jogrendszerben a liberálisnak minősített oktatási hálózatban, a rendvédelmi fronton folyamatosan ezeket a lépéseket teszi, és egyúttal meg, ha úgy tetszik, figyelmeztető jelzéseket ad le a demokrata párti politikusok által vezetett nagyvárosok számára, hogy bizony ott is jöhetnek a Nemzeti Gárdának a tagjai, akik kérdésedre válaszolva erre nincsenek fölkészülve, tehát ők együttműködnek a Washington DC-ben működő rendőrséggel, amely egyébként ilyen szakvélemények szerint rendkívül felkészült, és hát nagyon sok kihívásnak kell megfelelni, hiszen rengeteg minden történik a szövetségi fővárosban. Mindez nagy valószínűséggel, még ha esetleg nem is ez a fő indok, de közrejátszik abban, hogy hetek után Donald Trumpnak sikerült némiképpen hátrább taszigálnia a számára rendkívül kínos Jeffrey Epstein egykori és néhai szexragadozók körüli ügyeket a hír sorrendben, és most pillanatilag uralják a híradásokat ezek a Washington DC-ben tett lépések.
Uralják a híradásokat legalábbis Európában és a Közel-Keleten mindenképpen a rendkívüli hőségről szóló információk. 40-42 fok, 44, sőt Iránban volt 50, és hát a hírek szerint hétvégén Izraelben is lehet akár ilyen hőmérséklet is. Az Egyesült Államokban okoznak-e gondot mostanság a hőhullámok, és mi a legfrissebb az Egyesült Államok hozzáállása val kapcsolatosan a klímakutatás területén?
A hőhullámok valóban ilyen formán, ha úgy tetszik, szokás szerint elsősorban a nyugati parton jelentenek gondokat, és ott is érzékelik ezeket a különböző a mostani európaihoz képest ebben a szakaszban enyhébb válságjelenségeket, erdőtüzeket, bozott tüzeket és egyebeket. Ne felejtjük, nemrég ugye Los Angeles legfrekventáltabb része égett porig. De ami igazából lényeges az, hogy az energiaügyi minisztérium, amelyet Chris Wright vezet, egy olyan jelentést hozott nyilvánosságra, és ha úgy tetszik, közrebocsátotta véleményezésre a weboldalukon, amelynek a lényege az, hogyha Chris Wright-ot idézzük, hogy a klímaváltozás kihívás és nem katasztrófa, és általában is újra gondolják az amerikai klímapolitikát, amelynek a korábbi megállapításai jobban kvadráltak a nemzetközi tudós társadalom véleményével és a klímaváltozás körüli figyelmeztetésekkel. Itt egy jelentős enyhülés várható, visszalépés az amerikai részről. A miniszter 5 olyan tudóst személyesen választott ki, akik korábban is tudományos munkájukban a többiekhez képest lazábban kezelték a klímaváltozás körüli fenyegetéseket. És ennek az egyik gyakorlati megnyilvánulása, hogy már is például az energiatermelésben az erőművek számára azokat a CO2 kibocsátási szigorú normákat, amelyek korábban érvényben voltak, már is lazították. Úgyhogy el lehet olvasni a jelentést, a folyamat az elég egyértelműen az olajiparnak és a fosszilis üzemanyagok felhasználóinak ma már a hajtja az üzet.
Hát ez nem hangzik túl jól. Még így végezetül röviden, volt egy átalakítás több százmillió dolláros kutatási érvágással a gyógyszeriparban. Az új egészségügyi miniszter Robert F. Kennedy Jr., aki egyébként arról ismert szik meg, hogy már a kampányban és az elnöki kampányban, hogy oltásszkeptikus, illetve hát különböző furcsa dolgoknak, furcsa témáknak a felkarolója. Szóval, hogy átalakul és az mRNA-s vakcinákhoz, ahol egyébként úttörő volt az Egyesült Államok, nem ad már annyi forrást az amerikai szövetségi kormányzat. Ha nem erre, akkor mire?
Hát itt tulajdonképpen úgy néz ki, hogy a Karikó Katalin Nobel-díjával is összefüggésbe hozható mRNA-s alapú vakcinák, amelyek ugye a COVID idején nagyon sokak életét mentették meg, azok háttérbe szorulnak a miniszter és ilyen formán az Egyesült Államok elnöke, meg kormányzata számára preferáltabb, gyengített vírusok felhasználásával készülő vakcinákkal szemben. Ezek a gyengített vírusok, ezek azok, amelyek annak idején, ugye itt Magyarországon is először annak a kínai vakcinák terjedtek el COVID ügyében, és ezek erre a technikára, technológiára épültek. A világon máshol is gyártják ezeket. Szakemberek nagyon erősen megkérdőjelezik ezt a lépést, és vannak, akik tekintélyes szakemberek, akik kifejezetten hát népegészségügyi kockázatnak tartják azt, hogy ha ezeket a bizonyos mRNA-s típusú vakcinákat háttérbe szorítják. Ez nyilván keményen üzleti kérdés is, hiszen adott esetben más és más gyártókról, más érdekcsoportokról van szó, de kétségtelen, hogy ez a döntés ez megszületett, és sok százmillió dollárt elvettek a kutatási támogatási büdzséből.
Martin Kovács Miklós külgazdasági szakújságírót hallották. Miklós, köszönjük, hogy rendelkezésre álltál, és jó napot, jó munkát neked, szia!
Minden jót mindenkinek!
Reggeli Monitor. A fülbemászó dallamok és egyes személyiségvonások kapcsolatát vizsgálták az Eötvös Loránd Tudomány Egyetem és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem kutatói. A tanulmányból kiderül, hogy a dallamtapadás amellett, hogy egy kellemes, illetve kellemetlen élmény, kapu is lehet az önismeret és a mentális egészség felé. A kutatók tanulmányukban 4300 magyar résztvevő bevonásával azt vizsgálták, hogy inkább a kényszeres ismétléshez, vagy az erős érzéki élményekhez kapcsolódik a dallamtapadásnak nevezett jelenség. A kutatók azt találták, hogy azok, akik hajlamosabbak furcsa érzékszervi élményekre, illetve kényszeres gondolatokra, olyanokra, amelyeket nem tudnak elhesegetni, nos, gyakrabban gondolkodnak azon, hogy miért ragad be egy dallam a fejükbe, vagy szívesen mozognak, például dobolnak az ujjukkal, vagy dúdolnak, amikor egy dallam jár a fejükben. A kutatásból kiderült, hogy azok, akiknél erősebbek a kényszeres gondolatok, gyakrabban érzik kellemetlennek, vagy zavarónak a dallamtapadást. Bár a dallamtapadás élmények többnyire ártalmatlanok, bizonyos személyiségjegyek hatása lehetnek arra, hogyan éljük meg ezeket.
Ez a Reggeli Monitor.